Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amin szólít és tanít bennünket mai újszövetségi igeszakaszunkból, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 3. részének 21-től a 31. versig terjedő szakaszából. Foglaljunk helyet, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk ezt a hosszabb szakaszt, hogyha itt van a Bibliánk, akkor olvassuk is együtt. A római levél 3. részének 21. versétől, ahonnan így szólít meg bennünket. Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hitáltal minden hívőnek. Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát. Mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvény által. Hiszen azt tartjuk, hogy hitáltal igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a népeké is? Bizony a népeké is, mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent pedig hitáltal. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hitáltal? Semmiképpen. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő szavait bennünk, a szívünkben. Jöjjetek, álljunk most ő elé, és szólítsuk meg imádságban. Hatalmas Isten, édesatyánk, az Úr Jézus nevében merészkedünk eléd állni. Nagy bátorság ez, szinte vakmerőség. Hiszen a te szentséged és a te tisztaságod olyan messze van a miénktől, felfoghatatlan, áthidalhatatlan a különbség. És mégis itt vagyunk, Urunk. A régi megszentelt falak között, ahol oly sok ember jutott már hitre, annyian erősödtek már meg, annyian vették át bűneik bocsánatát, és erősödtek meg a reménységben, hogy mégis itt a helyük, kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és idősebbeknek. Ha valaki szeretne a bűn terhétől megszabadulni, a legjobb helyre jött. Ha valaki szeretne az Úr Jézussal újat kezdeni, nem lehetne jobb helyen. De ezt a jóságot, ezt nem mi teremtjük. Ezt a helyet, amit emberi kezek emeltek, mégsem mit csináltuk. Édesatyánk, a te lelked, őt dicsőítjük. A te szent lelked és élő beszéded, az ige, teremt ma is. Teremtett évszázadokkal ezelőtt is hívő népet, itt Magyarországon és ebben a városban. És teremt most is újjá embereket, akik hozzád fordulnak bizalommal. Kérünk, Urunk, add nekünk, hogy ez a bizalom megszülethessen bennünk, hogy ez őszinte legyen, mély és mindent átható. Mert különben nem tudunk másról beszélni most sem, mint az elmúlt hetünk bukásairól. Az elmúlt hetünket, ha őszintén áttekintjük, akkor ott vannak a mulasztások. Nem szerettünk, ahol szeretni kellett volna. Nem bocsátottunk meg. Irigyek voltunk, hasztalan dolgokkal foglalkoztunk. Nem törődtünk azzal, aki direkt azért állítottál mellénk, hogy észrevegyük. Kérünk, áld meg a mi együttlétünket. Magasztald fel a te szent nevedet. Nyisd meg lelki szemeinket, hogy ne csak halljuk és ne csak értsük az igét, hanem átjárjon az minket, mint embereket. És amikor átjár, akkor tisztítson, mosson, szabadítson. Amikor a te igéd eljut a szívünk mélyéig, akkor teremtsen új látást, új örömet, elköteleződést. Hiszen a méltatlanokhoz hajoltál le, amikor eljöttél ebbe a templomba. Édesatyánk, az Úr Jézusért kérünk, áld és szenteld meg ezt az órát. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve most a 119. Zsoltár első versét énekeljük. A 119. Zsoltár első verszakát, az oly emberek nyilván boldogok. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található az olvasott bibliai szakaszban Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 3. részének 26. versében. Ezen a helyen így szól Isten igéje. Mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Eddig az írott ige, foglaljuk el helyünket. Ez a mai bibliai szakasz, kedves testvéreim, megkérdezi tőlünk, hogy mit gondolunk magunkról. Igaz ember vagy, testvér? Igaz ember? És vajon, ha egy másik fogalmat is idehozunk, a tökéletest, akkor ez a kettő hogy tartozik össze? Az igaz ember egyenlő azzal, hogy tökéletes ember? Mit jelent, amit itt Pál leír, hogy Isten igazzá teszi, aki Jézusban hisz? Kell róla szólni, hogy tudjatok arról a valóságról, vannak olyan keresztények a világban és Magyarországon is, akik azt vallják, hogy ez a kettő egyenlő. Akit Isten igazzá tett, az elérheti, és el is kell, hogy érje a tökéletességet. Jézus szavát lehet itt idézni, aki egyszer ezt mondta, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok is tökéletes. De hogy értsétek, testvérek, Jézus szavaiban és az eredeti szövegben világossá válik, hogy mit is jelent tökéletesnek lenni. Azt jelenti ez a kifejezés, hogy tökéletesen egy adott cél felé törekedni és haladni. Mint amikor a nyílveszőt egészen pontosan becélozták és elindították a maga röppályáján, és tökéletesen a célra tart. De még nem ért oda. Tökéletes az irányzék, de még nem ért be a célba. Erről van szó a Bibliában, amikor azt mondja, legyetek tökéletesek. Tökéletesen Jézus Krisztusra nézzetek, tökéletesen felé törekedjetek, és ettől az iránytól lehetőleg ne térjetek el sem erre. Csak is az Úr Jézus Krisztus felé. De tudjátok, azt is el kell mondani, hogy amikor emberek elkezdenek gondolkozni igén, és esetleg valamit félreértenek, akkor ezt a félreértés rögtön megragadja a szétszakítás lelke. A szétszakítás lelke egy idegen lélek, aki nem azzal foglalkozik, hogy külön válassza például a világot az egyháztól, vagy nem is azzal foglalkozik, hogy a templomba járó között ki is az, aki már az úré, és ki az, aki még nem. A szétszakítás lelke az a hívőt akarja elszakítani a hívőtől. És ez benne a legnagyobb gonoszság. Az Úr gyermekeiből szakít ki embereket, csoportokat, és így osztja meg a hívők közösségét. Sokan tudjátok, hogy kinek a neve a szétszakítás, a diabolosz, ami Urunk ellen fellázadt angyalé, a sátáné. Tehát nagyon nem közömbös és nem öncélú ez a kérdés, amikor tisztáznunk kell, hogy például mi is ez a megigazítás vagy megigazulás, és hogy viszonylik ez egyfajta tökéletes, bűntelen életformához. A Szentlélek, ő maga tökéletes, és a Szentlélek mindig az egyesítés lelke. Figyeljétek meg a Bibliában. A Szentlélek nem megoszt, hanem összeköt. A Szentlélek folyamatosan azon munkálkodik, hogy a hívő rátaláljon a hívőre. Megfogja a kezét, belenézzünk egymás szemébe, és dicsérjük az Úr Jézus Krisztust. Ezt munkálja a Szentlélek év ezredek óta. A szétszakítás lelke viszont idegen lélek. És pont azon dolgozik, hogy a hívő ne értse a másikat, vagy ne akarjon vele közösségben élni. Vannak, ahogy utaltam rá, akik állítják, hogy én már nem vétkezem. Eljutottam a hitnek és a megszentelődésnek egy olyan fokára, hogy már nincs bűn az életemben. De akkor vajon miért figyelmeztet az apostol például a mai szakasz 27. versében? Hogyan lehetséges a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Most csak annyit erről, Pál határozottan azt mondja, nincs helye semmiféle dicsekvésnek a hívő életen belül. Sőt, kimondottan figyelmeztet. Ez nem kedves az Úr előtt. Csak egy kis történelmi utazásra hadd hívjalak benneteket. A Biblia legfontosabb alakjaira nézzünk, röviden. Ábrahám, a hívők atya, az Úr drága, kiválasztott gyermeke, és kétszer is letagadja a feleségét, rútul és gyalázatos módon. Mózes, azt mondja róla a Biblia, hogy neki megadatott, hogy színről színre beszélgessen az Úrral. Fel se tudjuk fogni, milyen ajándéka volt Mózesnek. És emellett megöl egy egyiptomit, de később, amikor már a népet, a kiválasztott népet vezeti, úgy lázad, és olyan öntelten viselkedik egy ponton, hogy Isten azt mondja, nem mész be a Kánaán földjére. Vagy Dávid, ugye tudjátok, mit csinál Becsabéval, és aztán szerencsétlen férjel is. Vagy Salamon, aki jól indul, áldott király, aztán élete végét jobb, ha nem említjük. Vagy Illés, a próféta is, Isten eszköze, és mégis kesereg, és panaszkodik. Vagy Joás királyt említhetnénk. Erre valaki azt mondhatná közületek, hogy ó, hát ezek mind ószövetségi alakok. De akkor miért beszél Pál a 25. versben így? Figyeljétek csak, amit olvastunk. Isten Jézust rendelte engesztelő áldozatul, az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát, a korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében. Ezzel arra utal egyértelműen, hogy az ószövetségi hívő embereknek is megbocsátott az Úr, mert tudta, hogy el fog jönni a fia, és magára veszi bűneik büntetését. Ezért elengedte, megbocsátotta az ószövetségi hívőknek is a bűnét. Nem szabad szétszakítani a Szentírást. Ezt maga Jézus is mondja, hogy ezzel nagyon vigyázzunk. Új és új szövetség hívő emberei ugyanazért üdvözülhetnek. Az Úr Jézus áldozatáért. Mindenki ebben a helyzetben van. És Pál apostol, amikor magáról beszél a Róma 7-ben, akkor egyértelmű, hogy úgy nyilatkozik, mint egy hívő ember, nem mint a régi Saul, hanem mint az újjászületett Pál. És azt mondja, hogy egyrészt gyönyörködöm az Úr törvényében a belső emberem szerint. Hát ez csak egy hívő ember szokta és tudja megtenni. De azt mondja, hogy egy másik törvényt találok a tagjaimban, amelyik Isten törvénye ellen szít, arra törekszik. Pál maga beszél erről a belső harcáról, erről a vívódásáról. Vagy Péter. Tudjátok, amikor a csodálatos halfogást átéli, a Lukács 5-ben olvassuk, akkor hallja Jézus prédikációját, aztán átéli a csodát, Jézus szavára fantasztikusok halat fognak, és mit mond? Uram, menj el, mert én bűnös ember vagyok. És mit mond Jézus? Ne félj, Péter, innentől kezdve ember halász leszel. Péter új életet kap Jézus Krisztustól közvetlenül. És ezért tudja kimondani nem sokkal később elsőként, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a megígért messiás. És ezért mondja neki Jézus bátorításul, hogy bizony nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. És ez a Péter mégis megtagadja Jézust a főpap udvarában. Nos, akkor mit is tanít a mai alapigénk? A 26. versben. Idézem újra. Isten igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Mit jelent az, hogy igazzá tesz? Azt jelenti, testvéreim, hogy igazzá nyilvánít. Egy bűnöst, akiről tudja, hogy bűnös, de igazzá nyilvánítja. Szabad lábra helyezi. Eredetileg ez egy jogi kifejezés volt az ókorban. Szabad lábra helyezésről szól. És eszembe jutott egy rokonom, aki már nem él. 1950-ben, mint katonatisztet elítélték, a vád az volt, hogy gyűlöli a Szovjetuniót, és 20 év katonai fegyházat kapott. Hát aki egy kicsit sejti, vagy ismeri a büntetés végrehajtás világát, az úgy elképzelt, hogy katonaként fegyházban az nagyon kemény dolog. 3,5 évvel később meghalt Sztálin, és aztán odaálltak ezelé a tisztelé a börtönben, és közölték vele, hogy tévedés volt, menjen haza. De testvérek, a Bibliában az igazán nyilvánítás, vagy más szóval a szabad lábra helyezés, az nem így történik. A szabad lábra helyezésnél senki nem mondja, hogy tévedés volt. Mert nem tévedés, hogy téged a bűn kárhozatra ítél. Mert nem tévedés, hogy én, aki itt állok előttetek, és merem szavamra venni Isten szent igéjét, én pokorra méltó vagyok. Ez nem tévedés. Értitek a különbséget? Fölöttünk senki nem fogja azt mondani, hogy ja bocs, tévedtünk, szóba söhet, semmiféle kárhozat. Nagyon is igaz. Hanem arról szól, hogy azért nyilvánít szabaddá, azért igazít meg, mert valaki letöltötte a büntetésemet. Letöltötte a te büntetésedet. Erről beszél itt Pál a Róma 3.24-25-ben. Idézem újra. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. És ha valakit így kiengednek, testvérek, az akkor soha többé nem fog vétkezni? Hát most maradjunk egy emberi példánál csak. Tényleg valaki megkapta ezt a 20 év fegyházat, amit nem biztos, hogy túlélt volna, és akkor kiengedik 3,5 év után. Hát persze, hogy óriási élmény, óriási öröm, felszabadulás. De soha nem fog többé vétkezni. Tegyük föl, hogy előtte köztörvényes bűnöző volt, és azért ítélték el, mint ahogy téged és engem Isten a 10 parancsolat alapján valóban el tud, és el is ítél. De ha egyszer azt mondja, hogy én igazán nyilvánítalak, ha azt mondja, hogy szabad lábra helyezlek, akkor többé te meg én, mi nem fogunk vétkezni. A hála motivál, a hála belülről hihetetlen erővel mozgat. Hogy szeretnék, Uram, valóban szeretnék úgy élni, ahogy az kedves neked. Ha már ilyet tettél velem, hogy szabad lábra helyeztél, megigazítottál. De Uram, nincs garanciám, hogy én többet nem vétkezek. Testvérek, Anániás és Szafira története jutott eszembe, biztosan ismeritek. Ők az első jeruzsálemi gyülekezet hívő tagjai voltak. Azért fogadták be a gyülekezetbe őket. Megvallották a hitüket az Úr Jézus Krisztusban, mint személyes megváltójukban. És ennek ellenére mit csinálnak? Amikor eladnak egy földarabot, és azt mondják, hogy ezt fölajánljuk az Úrnak, akkor kiderül, hogy hazudnak. Mert csak egy részét vitték be a gyülekezetbe, Isten dicsőségére szánt ajándékképpen. És mit mond nekik Péter, idézem szó szerint a Cselekedetek 5.3-at? Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek? És tudjátok, hogy ott nagyon szörnyű dolog történik, ő is, meg aztán az később érkező, ugyanígy hazudó felesége is holtan esnek össze. De vajon Isten megigazította őket? Azt mondja a mai igénk, igazzá teszi azt, aki Jézusban hisz. És mégis bekövetkezik ez a tragédia. A Filippi levélben Pál azt írja, testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, hogy már a célnél volnék. És nézzétek meg, vannak bibliafordítások, amik ugyanezt így mondják, nem gondolom, hogy már tökéletes lennék. Mert hogy az elején utaltam rá, ez annyira összecseng az eredeti nyelvben. Nem mondja Pál magáról, hogy tökéletes, hogy már elérte volna ezt az állapotot, hanem e felé törekszik. Az Úr Jézus Krisztusra néz, őt követi, és ő hozzá igyekszik igazodni mindenben. De nem mondja magáról, hogy már ezt elérte volna. Tehát ki kell mondanunk, mert az ige mondja, hogy az igazzá nyilvánított ember, az még nem tökéletes ember. hanem olyan valaki, akit áttettek, áthelyeztek az Isten országába. Képviselője lett az Isten országának, testvérek. És tudjátok, a képviselőnek van mentelmi joga. A mentelmi jog azt jelenti, hogy szavazata és ott a parlamentben a vélemény nyilvánítása miatt nem vonható felelősségre semmilyen bíróságon, semmilyen hatóságnál. Egy valaki dönthet fölötte, és ítélheti el, az maga a parlament, senki más. Ez szerintem a mentelmi jog. Egyébként köztörvényes értelemben, polgári értelemben bíróság elé állíthatók ők is, de mint parlamenter, mint képviselő, amikor szavaz, dönt, vagy elmondja a véleményét egy-egy kérdésben, hogy ő így látja helyesnek, ezért senki nem perelheti, és nem vonhatja felelősségre. Egy valaki, az egész testület. Testvérek, ez gyarló emberi példa csak, de hogy értsétek, akit Isten igazán nyilvánított, azt kivádolhatja, azt kivonhatja felelősségre. Csak az igaz bíró. Csak az igaz bíró. Ez a nagyszerű az igazán nyilvánított életben. Nem a tökéletesség, vagy a vélt tökéletesség, hanem hogy csak egyetlen egy valaki, aki engem számon kérhet, és az maga az Úr Jézus Krisztus. Amaz igaz bíró, akiről Pál apostol ír. Hiába vádol bárki. Vádolhat maga a sátán, vádolhat a világ, vádolhat egy hatóság, vádolhat netán egy hívő testvér. Senkinek nincs joga. Nincs ereje ahhoz, hogy engem elítéljen. Mert én az Úr Jézus Krisztushoz tartozom, mint az Isten országának képviselője, azóta, amióta hitre juthattam az Úr Jézus Krisztusban, mint egyedüli megváltómban, mint egyedüli megmentőmben. Tettem ezért valamit, testvérek? Tettem? Mit tettem? Hittem. Hittem. Ezért mondja így az ige, ezért tanítja az apostol, Isten igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Elhiszed, testvér, vizsgáld a szívedet, elhiszed, hogy Jézus Krisztus áldozatáért igazzá nyilvánít Isten. Ha hiszed, érvényes rád. De kérdezzük tovább, meddig érvényes rád, hogy Isten elfogadott? Így szokták fordítani az igazzá nyilvánított állapotot, hogy Isten elfogadta, igazzá nyilvánította. Meddig érvényes rád? Ameddig rosszat teszel? És ha mégis rosszat teszel, miután elfogadott Isten, akkor megszűnik a te igazzá nyilvánítottságod? Nem. Vagy addig tartja fenn az ő ígéretét, amíg el nem éred a bűntelenséget? Pál apostol pont arról beszél, hogy ő nem érte el, és nem vallja ezt magáról. Sőt, gondoljuk egy picit végig, ha elérnéd, ami ellen ugyan nagyon sok bibliai ige szól, de ha valaki elérné, tegyük föl a bűntelenség állapotát itt a földön, akkor többé nem kell igazzá nyilvánítani, hanem úgymond önmagában igaz. Tökéletessé lett. De kimerem mondani, hogy testvérek, ez a gondolat, ez blaszfémia. Ez Isten káromlás. Én önmagamban bűntelen vagyok. Tökéletes vagyok. Hát akkor mi van azzal a sok-sok igével, ami pont az ellenkezőjét mondja? Az 1 Korintus 4-et, ha elolvassátok, Pál milyen őszintén beszél arról, hogy ott akkor nem tud magára most rosszat mondani éppen, de nem ez tesz igazzá, mondja az apostol. Mert aki meg fog ítélni, és a szívem összes titkát fel fogja tárni, az az Úr. És ezért mondja Pál, hogy ne ítélkezzetek egymás fölött. Fogalmatok sincs, mi van a másik életében. Hát legtöbbször a magunk életével nem vagyunk tisztában, testvérek. Hát úgy bántunk meg embereket, hogy észre se vesszük. Vétünk emberek ellen, hogy fel se fogjuk. Csak külön kegyelem és ajándék, amikor Isten lelke rávezet, hogy mert megint megbántottam. Szeretetlen, irgalmatlan voltam. Nem törődtem vele. Értitek? Tehát Páltól azt látjuk, hogy ő távol van minden ilyen önhittségtől, minden ilyen gőgtől, amely azt mondhatná, hogy ő már tökéletes. Az 1 Mózes 8, Jeremiás 17, Róma 3, most csak röviden idézem már. Ezeket mondja a Biblia, hogy az ember szívének gondolata szüntelenül gonosz az ő ifjúságától fogva, vagy csalárdabb a szív mindennél és gonosz az, kicsoda ismerhetné ki, vagy remélem olvastátok ti is a tegnapi ige szakaszt, a Róma 3-at, 10. verstől a 20. versig. Nézzétek meg, milyen világosan mondja, hogy nincsen igaz ember, nincs egyetlen egy sem önmagában. Sőt, a 20. versben azt írja az apostol, hogy a törvény megtartása alapján nem lesz igazán nyilvánítva senki sem. Ez azt jelenti, hogy senki nem tudja megtartani tökéletesen a törvényt. Sajnos, ez tragédia, de ez a valóság. A törvény megtartása alapján nem lesz igazán nyilvánítva senki sem. Nem lehet igazán nyilvánítani senkit sem. Csak egyetlen alapon, hogyha már Jézus leülte a büntetését. Ha Jézus már magára vállalta a bűnei következményét. Vagyis végig kegyelemre szoruló bűnösök maradunk, testvérek. Reformátor őseink közel 500 éve megfogalmazták, és abszolút kiállja az idő próbáját, mert az Isten igéje tanítja. Figyeljétek meg, hogy mit ír a Heidelbergi KT 60. kérdése és fellete. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hitáltal, oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, tudnék tökéletesen. Sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis, minden érdemem nélkül, ingyen kegyelméből, nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igaz voltát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus. De csak akkor igaz ez rám, ha a jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Vagyis, ha Jézus Krisztus áldozatában hiszel, mint egyetlen megoldásban a bűneidre nézve, Isten igazzá nyilvánít téged. Bárki légy. Bárki. Bármit hoztál eddig a mai napig, és hozott, és mutatott a te életed. Isten igazzá nyilvánít, szabad lábra helyez, és boldogan járhatsz vele az ő országának polgáraként, képviselőjeként. Te nem lettél tökéletes. Tökéletesen megmentett vagy, de erkölcsileg nem lettél tökéletes. Isten akarata a ti szenté lételetek, írja Pál az 1 Tesszalonika 4.3-ban, de ez egy harc a bűnökkel szemben. Erre viszont parancsot ad, vegyük föl ezt a harcot. És alázatosan valljuk meg, ma is, tegnap is, csak azért élek és éltem, mert Isten kegyelmes hozzám. Szintén a KT 32. fejezetét most nem olvasom föl, ott meghatározza, hogy ki a keresztjén. Egyáltalán ki a keresztjén. És azt mondja, hogy az az ember, aki Krisztusban hisz, és a bűn ellen szabad lelkiismerettel harcol. Ez a keresztjén. A tökéletesség tehát a végcél, ami felé törekszünk. Erről beszél a Filippi 1.6-ban is az apostol. Meg vagyok győződve, vagy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, el is végzi a Krisztus Jézus napjáig. Az igazán nyilvánítás pedig a jelen, a hitre jutásodtól kezdve. Tehát a tökéletesség a végcél, az igazán nyilvánítottság pedig a jelen, a hitre jutásodtól kezdve. Igen, igaz voltod, igaz állapotod két dologtól függ. Egy, Isten döntésétől, hogy áldozatot mutatott be érted az Úr Jézus Krisztus keresztjén. Kettő, a hitettől, hogy hiszel neki, azt mondja neked, érted, áldoztam oda a fiamat. Érted, áldoztam oda a fiamat. E kettőtől függ az igazán nyilvánítás. Isten cselekedeteitől, amit a Golgotán vitt végbe, és a te hitettől, amellyel elfogadod és megköszönöd, hogy tudod, Uram, ki vagyok, és mégsem taszítasz el. Tudod, Uram, hogy mit tettem, és ezt bánom. Bánom, Uram. Szégyellem magam. De köszönöm, hogy elfogadsz engem. És ha mindezt hiszed és vallod, örülj nagyon, és engedelmeskedj a lelke vezetésének. Engedelmeskedjünk. A Róma 8-ban fogjuk majd olvasni. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek a fiai. Hogy végül te is, én is elmondhassunk. Elmondhassuk az életünk végén. De figyeljétek meg, hogy akkor mit is mondhatunk majd el. Azt mondhatjuk majd el, hogy egy ideje már nem vagyok bűnös. Nem. Az öreg Pált hadd idézem. Időskorában, amikor visszatekint a hívő életére, így emlékszik és így fogalmaz. A 2 Timóteus 4-ben olvassuk ezt. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Nem említ egyetlen tettet sem, nem dicsekszik egyetlen gyümölcsel sem, pedig jó párat termett az élete, hála az Úrnak, és az Úr örömére és gyönyörűségére, de azt mondja, hogy eltétetett az igazság koronája, mert a nemes harcot a bűnnel szemben megharcoltam, végigharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ezért arra hív minket ez a mai igénk, alázatosan lássuk be, nap mint nap rászorulunk Jézus Krisztus kegyelmére. De ez a kegyelem rendelkezésre áll. Dicsőség neki, neki egyedül. Dicsőség most, és mind örökkön örökké. Amen. Énekszóban feleljünk most az ő szavaira, és énekeljük az első Zsoltár 4. verszakát, az első Zsoltár 4. versét, mert az Isten ismeri útukat. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a Zsoltár íróval együtt énekelhettük, hogy te ismered a tieidnek útját, ismered a mi dolgainkat. Olyan nagyszerű hír ez, hiszen nem kell tovább félnünk, rettegnünk, görcsölnünk, hogy szoktuk ma mondani, hanem teljes bizalommal odavethetjük magunkat a te szent kezeidbe. Ismersz minket, pontosan tudod, hogy milyenek vagyunk, honnan jöttünk, és mégis mindent megtettél. Az egyetlent, ami megmenthet minket, a legszörnyűbbet, ami a te életedbe került, fölvállaltad a keresztet, a szörnyű kínhalált. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy igazzá nyilvánítod mindazokat, akik benned hisznek. Köszönjük, Urunk, hogy minden számunkra teljesen ingyen adatik, hogy nem kell ezért küszködnünk, rettenetesen küzdenünk, jókat cselekednünk sorra, hogy végre talán elfogadj, hanem cselekedtél előre, időben és térben máshol, de mindennek áldása itt van jelen a mi életünkben. Köszönjük, hogy a mennyei Atya igaz, és igazzá teszi mindazokat, akik benned hisznek. Úr Jézus, hadd kötelezze el ez a te szereteted a mi életünket újra, hadd köteleződjünk el a te követésed mellett, hogy célra tartó legyen az életünk, és ilyen értelemben tökéletes, hogy folyamatosan figyeljünk, te reád, hogy hozzád igazítsuk a gondolatainkat, útjainkat, és ha bárhol eltérnénk, hadd kiáltsunk megint kegyelemért, amely készen van, amelynek árát megfizetted nagypénteken. Urunk, hadd legyen ilyen célra törő az életünk, alázatosan, alázatban növekedve, hiszen minél többet élünk, annál több bűnünkről tudjuk meg, hogy bizony jogosan meg kellett halnod helyettünk. Bizony jogos, hogy valakinek az életét kellett adnia azért, hogy mi megmenekülhessünk. Ezért minél idősebbek vagyunk, annál jobban dicsérünk és áldunk téged, és hálát adunk a gyerekekért, a fiatalokért, akiknek a vállát még kisebb teher nyomja, de már egész fiatalon oda irányíthatják az életüket, a tekintetüket, te feléd, hogy elkerülhessenek számtalan vargabetűt, gödröt, mélységet, nyomort, és tele lehessenek örömmel, annak örömével, hogy mint igazán nyilvánítottak, mint szabad lábra helyezettek, élhetnek a te országod képviselőjeként, aki fölött nem ítélkezhet senki, aki fölött nem mondhat ki károsztató ítéletet senki sem, mert te vagy ezeknek a fiataloknak, ezeknek a gyerekeknek a bírája, te Úr Jézus Krisztus, aki annyira szeretted őket, hogy önmagadat adtad értük. Urunk, hadd járja át a gyerekeinket, a fiatalokat, ez az öröm, ennek a felismerésnek az öröme és a hitre jutásnak az áldott gyümölcse, hogy tudjanak örülni és valóban elköteleződni. Ne akarjanak a világgal sodródni, hanem figyeljenek rád, célra törően, céltudatosan, rád nézve hadd éljék le az életüket. De mindnyájunkért könyörgünk, Urunk, hiszen a világ csábít, a sátán munkálkodik, a szétosztásnak, megosztásnak lelke a hívőket is támadja, és keresi a fogást rajtunk, hogyha már az üdvösségünket nem is tudja elvenni, de legalább a hívőt a hívőtől el akarja szakítani. Segíts, hogy ne engedjünk neki. Segíts, hogy együtt maradhasson a te néped, hogy együtt dicsérjünk, és így együtt éljük át áldásaidat, és együtt legyünk áldására mindazoknak, akik körülöttünk élnek. Legyenek azok családtagok, szomszédok, munkatársak, vagy a magyar társadalom, a haza, a nemzet, Európa. Oly nagy szükség van arra, Uram, hogy a te gyermekeid áldott életet élhessenek ezen a földön. Urunk, a te áldásod menti meg a kontinenst, a te áldásod menti meg a mi egyéni életünket, a te kegyelmedért kiáltunk hozzád szüntelen. Így kérünk most is, áld meg urvacsorai közösségünket, és pecsételd meg a te kegyelmedet irántunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 436. dicsérettel készüljünk az úrvacsorai közösségre. 4 versét énekeljük el a 436. dicséretnek. Örülj szívem, vígadj lelkem.